Amiről ma szeretnék beszélni, én szeretném folytatni azt, amiről Lali beszélt az elmúlt hetekben, pünkösd és ami mögötte van, és emlékeztek rá, hogy miről beszélt, válságkezelés. És most, ahogy ma ment az összejövetel, a dicséret és az imádkozás, és azok, amik ezt követték, megértettem azt, hogy az, amiről ma szeretnék beszélni, miért fontos ma nekünk most, ebben a pillanatban. Szeretnék először egy helyzetértékelést mondani. Imádkoztunk a keserűség szelleme ellen, tehát amiket most fogok mondani neked, nem azért mondom, hogy újra elkeseredj, hanem azért, hogy meglásd azt, hogy mennyire igaz az Isten beszéde, amikor azt mondja Pál apostol, hogy Isten kiemelt, akkor, amikor újjászülettünk, akkor kiemelt bennünket ebből a jelenlegi gonosz korszakból, és átemelt minket Isten királyságába. Tehát kiemelt minket a sátán királyságából, és átemelt minket Isten királyságába. Valóban nagyon tetszett, amit a Lali mondott, nem véletlenül születtél újjá. Én sem véletlenül születtem újjá. Ez nem úgy volt, mint amikor egyszer néhány évvel ezelőtt nem biztos, hogy a Melinda emlékszik rá, még az Árpád lakótelepen laktunk Bogárdon, és ott volt egy hölgy ismerősünk, aki hát teherbe esett, és nem akar teherbe esni, de hát úgy így jött a dolog, és akkor azt mondta, hogy hát becsúszott. Szóval te nem becsúsztál, érted? Tehát nem, tényleg ez nem úgy volt, hogy Isten véletlenül eltévesztette a címet. Rossz helyre ment ki az angyal, akit kiküldött. Rossz helyre ment ki a levél. Isten elkeverte valahogy a dolgokat. Nem is téged akart megtalálni, de valahogy te jöttél az útjába. Nem így történt, hanem az, hogy te újjászülettél, hogy én újjászülettem, és mi, akik itt vagyunk, azt hiszem, hogy most mondhatom, hogy a többségünk, akik újjászülettünk, ez egy olyan esemény volt az életünkben, ami már az örökké valóságban gyakorlatilag egy eldöntött tény volt. Egy eldöntött tény volt az örökké valóságban. Ezért, amikor azt látod most, hogy a világban mennyire furcsán alakulnak a dolgok ebben a külső valóságban, ebben a külső világban. Éppen a héten olvastam, hogy az orosz elnök, ugye a Putyin vizionálta, hogy előfordulhat, hogy néhány éven belül kitörhet a harmadik világháború. Olvastam egy olyan cikket, hogy amerikai szakértők, amerikai agytröztök, ilyen nagy koponyák figyelmeztették az Obamát, és figyelmeztették az amerikaiakat, hogy nehogy kiprovokáljon az Egyesült Államok és a NATO egy háborút, akár az oroszokkal, vagy akár Kínával, mert az egész nyugati világ oda veszhet gyakorlatilag, és ezt a következő háborút a nyugati világ el fogja veszíteni, és nem fog kijönni jól ebből a háborúból. És aztán vizionálnak még olyan dolgokat, hogy körülbelül 10-20 éven belül Európa lakosságának az összetétele nagyon nagy százalékban fog megváltozni. Tehát most ez, amit látunk, ez a migráció, hogy jönnek befele ide, most már nem is Szíriából, hanem egyéb ilyen egzotikus helyekről, Afganisztán, Pakisztán, stb. Ez igazából ez csak egy nagyon-nagyon pici kóstoló ahhoz képest, ami vár ránk állítólag, hogy abból az Afrikának abból a mélységéből, ami az a rész, amit el se tudunk képzelni, hogy milyen lesz az, amikor 100-200 millió ember fog útnak indulni, ez természetesen nem egy nap alatt, hanem úgy a következő 10-20 éven belül. Azért, mert egyes helyeken, és ez egyre több helyen van már így, nincs ivóvíz, embereknek nincs mit enni. A vízkészletekért fognak háborúk zajlani majd a következő években. És csak még egy dolgot mondok, hogy néhány héttel ezelőtt emlékszem rá, hogy A Lali elmondta ezt, és én ugyanígy látom ezt, és ami a megdöbbentő, hogy úgy látszik, hogy még a magyar miniszterelnök is ugyanígy látja, most vagy a Lalit hallgatja hetente, én nem tudom, de ő pontosan ezeket a szavakat mondta délelőtt, amit a Lali mondott pár héttel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy régebben azért még ez úgy volt, hogy amikor a gyermek felnőtt, akkor megtanult bizonyos törvényszerűségeket, hogy tiszteld a szüleidet, az előző generációt, végezd el az iskoláidat, amik előtted vannak, igyekezzél betartani a polgári törvényeket, és akkor, ha elkezdesz dolgozni egy helyen, akkor nagyjából ki tudod számolni, ki tudod számítani, hogy pár éven belül hova fogsz tudni eljutni, és el tudod érni azt az állapotot, hogy többre fogod tudni vinni, mint a szüleid, amennyire vitték, mert már nyilvánvalóan volt egy előző generáció, akinek a hibáiból tudtál tanulni, akinek a jó tulajdonságait át tudtad venni, akik téged be tudtak iskoláztatni, stb. És akkor van egy nagyjából egy biztos jövő, egy perspektíva előtted, mondjuk az iskola, az vagy az egyetem elvégzése után, vagy a szakma kitanulása utáni következő 20, 30, 40, 50 évben, amíg itt élsz a Földön. Ennek a világnak vége van. Azért is van vége, mert a következő 15, 20, 30 éven belül mindent robotok fognak elvégezni helyettünk, és kiszámolták, hogy körülbelül 500 millió, vagy legfeljebb 1 milliárd munkás emberre, munkás kézre, vagy agyra lesz szükség, és akkor mi lesz a többiekkel? Teljes, totális bizonytalanság. Teljes bizonytalanság. És hogyha ezt a világot nézed, ezt a látható világot, akkor elmondom neked, hogy nem tudsz már úgy tervezni, és nem tudod már úgy a gyermekednek az életét megtervezni, mint ahogy az előző generációk meg tudták tervezni a saját életüket, vagy az általuk megszült és felnevelt gyermekeknek az életét, mert rendkívül bizonytalan ez az egész, akár ez az egész európai kontinens is, és rendkívül bizonytalan ez az egész látható világ. Mindenki fél attól most, akik ilyen úgymond számítanak ebben a világban, mint olyan emberek, akik nagyjából átlátják ezt, ennek a világnak a folyamatait, már amennyire át lehet látni. Mindenki fél attól, hogy hatalmas káosz lesz az egész Földön néhány éven vagy néhány évtizeden belül. És akkor most innen szeretnék indulni, és innen szeretném neked azt mondani, hogy azáltal, hogy te újjászülettél, onnantól fogva a te történeted, a te sorsod, az nem csak arról szól, hogy majd valamikor, majd valahogy bemész a mennybe, és akkor ott majd valahogy minden nagyon jó lesz, és minden nagyon szép lesz. Hanem onnantól fogva, hogy te újjászülettél, arról szól a te sorsod, és az én sorsom is, amit Isten eltervezett az örökké valóságban, hogy azt az elhívást, amit ő elrendelt a számunkra, amit ő eltervezett a számunkra, azt betöltsük, azt végigvigyük. És nyilvánvaló, hogy ennek csak egy igen kicsi része szól erre a földre, mert nem ezen a földön fogunk örökké élni, ez teljesen nyilvánvaló. Nyilvánvaló, hogy ennek csak egy nagyon kicsi része szól erre a földre. És az elhívásunk bele torkolik az örökké valóságba, de mégis elmondom neked, és azt, amit a Lali is mondott, hogy amikor Izsák tudott áldani, áldásosztó lett, akkor emlékeztek rá, amikor olvassátok az 1 Mózesben, hogy Izsák ugyanazt az áldást megkapta, mint Ábrahám. Aztán Jákob ugyanazt az áldást megkapta, mint Izsák. Aztán Jákob megáldotta a 12 fiút. Bármennyire is kutyaütők voltak azok az emberek, vagy a nagy részük, de megáldotta őket Jákob, és az áldás ment tovább. És utána Ábrahámnak az áldását Isten ki akarta terjeszteni egész Izraelnek a népére. És akkor most megyek tovább. A Galata levelet, amikor kinyitod, és a Galata levelet, amikor olvasod, akkor mit olvasol a Galata levélben? Hogy megkaptuk Ábrahámnak az áldását, és a szellemnek az ígéretét. És figyelj ide, nem csak testületileg kaptuk meg az Ábrahámnak az áldását, hanem egyénileg is megkaptuk az Ábrahámnak az áldását. Mert amikor Jákob, vagy amikor Ábrahám megáldotta Izsákot az áldással, mert biztos, hogy megáldotta, majd ezt be is mutatom neked, mert a zsidókhoz írt levél egyértelműen írja a 11. fejezetben, hogy hitáltal laktak együtt, és Ábrahám egy jó ideig együtt lakott Izsákkal és Jákobbal. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor Izsák fölnövekedett, sőt nem csak Izsák, amikor Jákob is fölnövekedett, akkor a nagypapától, Ábrahámtól, a kis Jákob és az Ézsau biztos, hogy hallotta azt, hogy Isten mit ígért nekik. Ezt Ézsaut ez a dolog marhára nem érdekelte, Jákobot viszont rendkívül érdekelte ez a dolog. És amikor Ábrahám megáldotta Izsákot az áldással, akkor ez nem, hogy mondjam neked, ez nem egy testületi áldás volt úgymond csak. Hát nem volt ott egy gyülekezet, ott Izsák volt. És Izsák egymagában megkapta ugyanazt az ígéretet, amit Ábrahám kapott. Érted? Hogy ő bennem megáldatnak a földnek minden nemzetsége, és ugyanezt az áldást Izsák megkapta. Majd ugyanezt az áldást Jákob is megkapta. És tovább megyek. Ugyanezt az áldást te is megkaptad. Ugyanezt az áldást én is megkaptam. És ez a titok, és ez a döbbenetes, amit nem értek, hogy hogy van, de el kell hinnem, és itt jön a hit. Itt jön az, hogy el kell hinnem, hogy a szellemvilág sokkal valóságosabb, mint a fizikai világ. Tehát itt jön az, hogy gyermekké kell válnom, idézőjelben bolondnak kell lennem, és el kell hinnem azt, hogyha földön csak én lennék egyedül, egyszem, újjászületett hívő, vagy akár csak te lennél, nem lenne se gyülekezet, semmi nem lenne, akkor is igaz lenne te rád egy személyben az Ábrahám áldása, hogy te benned megáldatnak a földnek a nemzetei. Nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom, hogy hogyan fog ez végbe menni. Nem tudom elképzelni. Mert ha csak ezt a 60-70-80 évet nézem, amit talán van esélyem leélni ezen a földön, akkor azt kell mondanom, hogy nem tudom, hogy ez hogy fog megtörténni. Ha csak ezt a külső világot szemlélem, akkor azt kell mondanom, hogy ebben a külső világban minden, az egész világ, minden, ami a Földön történik, minden teljesen ellenmond ennek. És nekem mégis azt kell elhinnem, amit Isten mond erről az igében. Lapozzunk a Máté evangélium 4. fejezetéhez. Mutatok nektek egy nagyon érdekes igét. Máté 4, 12-től 17-ig olvassuk. Testvérek, nekem muszáj elmondanom ezt az üzenetet, én érzem, és ezért segítséget kérek tőletek, ha mégis, ha nem érnénk el a vonatot, valahogy haza kell jutnunk, de ezt az üzenetet ma érzem, hogy el kell mondanom. Máté 4, 12-től 17-ig.
Miután Jézus meghallotta, hogy János börtönbe vetették, félrevonult Galileába. Csia fordítás. Elhagyta Názaretet, és átköltözött a tóparti Kapernaumba, a Zebulon és Naftali határába. Hogy Ézsaiás profétán átszólt ige, beteljesedjék. Zebulon földje, Naftalim földje, tó mellék Jordánon túl, nemzetek Galileája, a sötétségben ülő nép nagy világosságot látott. A halál földjén és az árnyékában ülő népnek világosság támadt. Ez időtől kezdve Jézus hirdeti kezdte, térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága.
Amen. Tehát figyeljetek, itt olvasunk arról, hogy Bemerítő Jánost bebörtönözték, ugye a csia fordítás szerint olvastuk fel. És amikor azt írja itt az ige, hogy bebörtönözték Bemerítő Jánost, akkor hirtelen, mintha váltana az ige, pedig nem vált, hanem ezzel összefüggésben mondja, hogy Jézus Ugye elköltözött, tovább ment, úgymond, vagy elment erre a területre, amiről itt olvasunk, Kapernaum környékére. Ugye ezt olvastuk? Naftali földjére, vagy területére. És egy nagyon érdekes helyzet megállapítást olvasunk itt a Szentírásban. Emberekről olvasunk, akikről azt mondja az ige, hogy a halál földjén jártak, a sötétségben ültek, tehát a Ézsaiás proféciáját vonatkoztatja itt rájuk Máté, az író, és azt mondja, hogy ezekhez az emberekhez eljött a világosság. Na most figyelj ide! Tehát ezek az emberek ugyanúgy reggel fölkeltek, elmentek dolgozni, halászni, stb. Mindenki tette a dolgát. Tehát kívülről nézve ezek az emberek nem úgy tűntek, mintha ők ülnének valahol, valamilyen sötét helyen, bezárva, leláncolva, és akkor alig várják, hogy valaki megjelenjen már, és kinyissa a börtönajtót, levegyen róluk a láncot, és azt mondja nekik, hogy itt a szabadság. De az ő belső állapotuk, a belső szellemi állapotuk, a szellemi valóságuk ezt tükrözte. A szellemi valóságuk az volt ezeknek az embereknek, hogy ők szellemben ott voltak a pokolban. Ők szellemben ott voltak a kárhozatban. A szellemvilág alapján és a szellemi nézőpontból, hogyha ha te bementél volna a mennybe, és Istennek a Isten mellé ültél volna, és azt mondta volna neked Isten, hogy gyere, most megmutatom neked, hogy élnek azok az emberek ott a Jordán környékén, meg ott azon a területen, amelyre éppen most Jézus odament, akkor te ott nem a te képernyődön nem halászó, dolgozó és gyermeket nevelő embereket láttál volna, hanem leláncolt a sötétségben, leláncolt a kárhozatban, a pokolban lévő embereknek a szellemeit láttad volna, mert a mennyei nézőpontból ez az egész dolog így nézett ki, holott a földön nem ezt lehetett látni, érted? És a helyzet ugyanez, fordítva is ugyanez. Itt a földön, ami van, az borzalom, ami van a földön. Az maga a pokol. A pokol. De ha te el tudsz jutni csak oda, hogy tudsz egy vagy két órát imádkozni, ha van ennyi időd, vagy tudsz bibliázni, és a Szent Szellem rád száll, és belekóstolsz, belejutsz, az beleviszi a Isten a szellemedet, vagy hát a szellemed az benn van az örökké valóságban, mióta újjászülettél. Inkább úgy mondom, hogy amikor végre a lelked be tud emelkedni, föl tud emelkedni a mennyei világba, az Istennek a jelenlétébe, ott nem azt fogod látni, ami itt a földön van, mert Istennek teljesen más a nézőpontja. Isten, most értsd jól, amit mondok, nem látja ezeket a dolgokat, amiket mi látunk. Ez nem azt jelenti, hogy vak, szemilis, vagy nem erről akarok beszélni, hanem nem ezt értem ezen, hanem azt, hogy a mennyben, a mennynek a nézőpontja, az egész mennyei világ, az teljesen más. Ha te most hirtelen innen átkerülnél a mennybe, akkor egy olyan valóságban lenne részed, hogy azt, ami itt van a földön, egy pillanat alatt elfelejtenéd. Eszedbe se jutna. Olyan lesz, amikor az Urat, figyeljetek ide, tudom, hogy ez olyan távolinak tűnik, amiről most beszélek, de miért tűnik távolinak? Mert keveset imádkozol. Ha többet imádkozol, akkor közelebbinek fog tűnni az, amikor most azt mondom, hogy amikor az Urat színről színre meglátod, azt tudod, milyen lesz? Az összes lelki sebed, amiből addig még nem sikerült meggyógyulnod, egy pillanat alatt be fog gyógyulni. Csak attól, hogy meglátod őt. Olyan fantasztikus lesz az, amikor meglátjuk őt színről színre, hogy ha multimilliómos voltál, azt is elfelejted. Ha nem tudtad megvalósítani az álmodat, és nem lettél multimilliómos, azt is el fogod felejteni. Semmi nem fog eszedbe jutni, érted? Ebből a földi létből, a földi dimenzióból nem fog eszedbe jutni Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor, Obama, az ISIS, meg a mit tudom én micsoda, a klímaváltozás, semmi nem fog eszedbe jutni, amikor meglátod az Urat, az egy olyan valóság lesz, egy olyan mindent elsöprő, mindent el, hogy mondják ezt, elementáris erővel, magával ragadó, elsöprő valóság lesz ez a dolog, hogy mindent el fogsz felejteni, semmi nem is fog az eszedbe jutni abból, ami itt volt a Földön. Csak az lesz, hogy látod őt. Hogy látod őt. Ezért van az, hogy amikor emberek meghalnak és bejutnak a mennybe, nem akarnak visszajönni. Én hallottam egy ilyen történetet, talán pont a Keith Moore mondta az egyik prédikációjában, hogy egy idősebb barátja meghalt, és hát fölélesztették az orvosok, és hát ő addig a következő élményt élte át, hogy egy réten futott, és látta az Urat messziről, és futott a réten az Úr felé, hogy na most odafutok, most odarohanok, és belevetem magam a karjaiba. És a következő pillanatban azt vette észre, hogy fekszik a kórházi ágyon. És beszólt a feleségének, azt mondta, ha még egyszer fölmertek éleszteni engem, vagy bármit megmersz tenni azért, hogy én újra éljek, én nem tudom, hogy mit fogok veled csinálni. Azért tűnnek távolinak tőlünk ezek a dolgok, mert keveset imádkozunk, mert keveset vagyunk Isten jelenlétébe. És azt mondja itt az ige, a Máté 4.17-ben, oda ment Jézus Kapernaum környékére, és azt mondja, hogy ettől az időtől kezdve elkezdte hirdetni, hogy térjetek más felismerésre, mert eljött a mennyeknek a királysága. Megdöbbentő, hogy az ő helyzetükre, amiben voltak ezek az emberek, Jézus nem azt mondta, hogy készítünk egy új kormányprogramot, vagy egy új választási programot, összegyűjtök pár embert, megalapítjuk a Jézus és 12 tanítványa pártot, tartok egy hatalmas nagy buzdító beszédet, megnyerjük a választásokat, és utána körülbelül 3-5-6 év alatt rendbe hozzuk az államháztartást, elindítjuk a gazdaságot, és minden nagyon jó lesz. Hanem egy látszólag megfoghatatlan dolgot mondott nekik Jézus. Egy olyan dologról beszélt, amit szellemben lehet meglátni és megtapasztalni, a mennyeknek a királyságát. És ehhez azt mondta Jézus nekik, hogy értsétek meg, hogy a kulcs az, hogy egyrészt szellemi rabságban vagytok, hiába dolgoztok, teszitek a dolgaitokat, szellemi rabságban vagytok. És ezek az emberek szerintem ezt érezték belül. Én szerintem ők már addigra éhesek és szomjasak voltak. És valóban, ahogy a Lali mondja, nem a félelemmel van itt a baj, nem a keserűséggel van itt a baj, hanem a szomjúság hiányával. Azok az emberek már szomjasak voltak. És Jézus azt mondta nekik, eljött a mennyek királysága, de ez egy szellemi valóság. Ez nem egy kézzel, lábbal megfogható valóság. Ami kézzel, lábbal ebből megfogható, az csak az, ami időnként az Isten akarata szerint materializálódik ebből a szellemi világból, ebből a mennyei királyságból, ami átjön időnként gyógyulás, szabadulás, vagy egyéb más dolgok formájába. De azt mondta Jézus, hogy értsétek meg, és ez az Úrnak az üzenete ma felénk, hogy értsétek meg, hogy ezt a mennyek királysága egy szellemi valóság, és ezt a szellemi valóságot nem tudod másképpen felfogni, nem tudod másképpen megragadni, nem tudod másképpen érzékelni, csak ha engeded Istennek, hogy megtérítsen téged. Nem erőből, nem úgy történik ezt, hogy én erőből eldöntöm, hogy ma megtérek, és minden erőmet összeszedem, és minden erőmből megtérek, és ha még az kevés, akkor még nagyobb erőt beleteszek. Nyilvánvaló van egy akarati döntés, Az akarati döntés az, hogy én akarom az Urat követni. Az akarati döntésem az, hogy akarok Istennek engedelmeskedni. Akarom az igének alárendelni az életemet. Ezt az akarati döntést nekem kell meghoznom. De minden további mást a Szent Szellem végez el bennem. Minden további mást a Szent Szellem végez el benned úgy, hogy jön hozzád az igén keresztül, és az igén keresztül ad neked, a kijelentett igén keresztül egy belátást, hogy hirtelen belelátsz valamibe. Hirtelen belelátsz abba, hogy Isten mit akar neked mondani. Hallod ezt az ige hirdetést, és hirtelen egy mondat elkapta a te szívedet, amit érzed, hogy neked szól. Ez az, amikor felvillant a Szent Szellem előtted valamit, felvillant előtted valamit, belelátsz valamibe, belelátsz a mennyek királyságába, a hirdetett igény keresztül, és akkor kell neked azt az akarati döntést meghoznod, hogy én engedek ennek a belátásnak, engedek ennek a belátásnak, engedek ennek, amit Isten mond nekem, és ennek akarom alárendelni az életemet. És így fogsz belelátni a mennyeknek a királyságába, és így fogod egyre inkább Istennek a nézőpontjából látni a dolgokat. Mert azért vagyunk nagyon sokszor keserűek. Nekem is ezen a héten voltak olyan, egyrészt fizikailag sem voltam mindig jól, másrészt nekem is voltak olyan periódusok az életemben, az elmúlt napokban, olyan percek, olyan órák, amikor mindenhez lett volna éppen kedvem, csak az élethez nem. És látom azt világosan, és megértettem ezt a héten Isten az igény keresztül, ahogy olvastam Bibliát, újra megértette velem azt, hogy meg kell azt érteni, hogyha nem engedem a Szent Szellemnek azt, hogy az ő nézőpontjából lássam akár az egész életemet, akár a sorsomat, és akár a környezetemet, és mindent, ami körülvesz, akkor bele fogok keseredni az életbe, és automatikusan megtévesztés alá fogok kerülni, és az ember belekerülhet akár egy hamis elhívás tudatba, az embert elkezdi tanítani a keserűsége, a rossz tapasztalatai, elkezdik tanítani az embert olyan dolgok, olyan rossz megtapasztalások, olyan hamis szellemek, hamis filozófiák, eszmék, amivel ő megpróbálja megideologizálni, hogy az élete miért olyan, amilyen, vagy amivel megpróbál magának egy látszat sikert, egy látszat sorsot, egy látszat pályát létrehozni magának, amit be akar futni. Hány és hány olyan lelkipásztort láttam én magam is, vagy olyan embert, akinek kisiklott az élete az elmúlt évek során, aki ilyen látszat életet futott végig, ilyen látszat szolgálatot vitt végig. És ezeknek az embereknek az egyik nagy jellemzője az, hogy soha nem mernek azzal szembesülni, saját maguk előtt sem, és mások előtt sem merik bevallani azt, hogy válság van az életükben. És testvérek, mindannyiunknak az életében vannak olyan területek, amik még válságban vannak, de ez nem baj, ettől nem kell megijedni. Hidd el, hogy maga Isten is időnként megengedi a válságokat az életedbe azért, hogy őt keresd, azért, hogy ő hozzá fordulj, azért, hogy az ő jelenlétét kutasd. Mert az ő jelenlétét kutatod, az ő jelenlétébe bekerülsz, akkor már nem fogod látni a válságodat. Lehet, hogy a megoldást se fogod még látni, de egy dolgot át fogsz élni. Tudod, Isten jelenlétében van egy olyan hatalmas nyugalom, egy olyan békesség, egy olyan biztonság, hogy nem fog érdekelni a válság. Egyszerűen érezni fogod azt, hogy hát Istenem, hát te már az örökké valóságban már eldöntötted, hogy én újjá fogok születni. Hát ha ezt eldöntötted, akkor minden mást is eldöntöttél, nem? De! Ahogy a Besenyő Pista bácsi mondja, nem? De! Figyelj ide, ha Isten eldöntötte, hogy te újjá születsz, akkor ő minden mást is eldöntött. Tehát akkor azt is eldöntötte, hogy a jelenlegi válságodból hogy fogsz kijönni. Figyelj ide, nem szégyen az, ha válság van az életedbe, és azt fel kell fedni, és azt el kell mondani. Ez nem szégyen. Hát persze, hogy vannak válságok az életünkben, testvérek, még itt vagyunk a Földön. Még nem a mennyben vagyunk. Nem lett a lelkünk még tökéletes. A testünk nem változott még át. Persze, hát vannak válságok az életünkben. És akkor mi történik? Keressük Istent, aztán kezeli Isten a válságot. Utána hátradőlünk, pihenünk egy kicsit, és jön a következő válság. De miért van ez így? Miért van ez így? Nem azért, mert Istennek ez a happy-e, és jót röhög rajtunk, hogy vergődünk a válságokon egyikből a másikba. Miért van ez így? Hát azért van ez így, mert ahogy követjük az Urat, és megyünk előre az Isten királyságában, és változunk el, változik el az elménk, változik el a lelkünk, és egyre jobban változik el a lelkünk, változik el Krisztus képére és hasonlatosságára, úgy igazából csak az történik, hogy ezek felszínre hozzák az eddig is meglévő válságokat. Érted? A legtöbb válság, vagy az igazán nagy sorsdöntő válságok, azok nem úgy keletkeznek, hogy egyik pillanatra a másikra megjelennek. Azok mindig is ott voltak, csak vannak olyan válságok, amiről éppen mai napon tudtuk meg, hogy az jelen van az életünkben. Miért? Azért, mert ma jutottunk el oda, arra a pontra, ahol Isten ráteszi az ujját arra a területre az életünkbe. De hát erről szól a hívő élet, nem? Erről szól, hogy a megszentelődés. Erről szól, hogy lelepleződhet az életünkben, hogy időnként nem mehetnek jól a dolgok akár a házasságunkban, vagy a vállalkozásunkban, vagy a gyülekezetben, vagy a munkánkban, vagy a gyereknevelésben, vagy akár a saját sorsunkban vannak időnként ilyen kibicsatlások, hogy nem jól értelmezünk bizonyos dolgokat. Semmi probléma, mindaddig semmi probléma, amíg van bennünk egy őszinte Isten keresés. Mindaddig nincs semmi probléma ezekkel, amíg van bennünk az, hogy készek vagyunk más felismerésre térni, mert elközelgett a mennyek királysága. És amikor Jézus azt mondta, hogy elközelgetett a mennyek királysága, akkor ő nem egy ilyen filozófiai eszméről beszélt, nem egy filozófiai áramlatról beszélt, hogy ez az új filozófia, a mennyek királysága. Hanem amikor azt mondja Jézus, hogy elközelített a mennyek királysága, akkor gyakorlatilag arról beszél, hogy válságban vagy, probléma van a házasságodban, akkor kérd az Urat, hogy segítsen téged más felismerésre jutni, mert megvan a válasz a házassági problémádra a mennyek királyságában. Anyagi területen probléma van, akkor kérd az Urat, hogy segítsen más felismerésre jutni, mert a mennyek királysága elközelített, tehát megvan a válasz az anyagi területen a problémádra, és a többi. Tehát amikor a mennyek királyságának az eljöveteléről van szó, akkor nem arról, nem egy ködös, bár persze fizikailag nem megfogható, de mégis mi, amikor te újjászülettél, akkor onnantól fogva belül a szellemedbe érzed, hogy nem egy megfoghatatlan, ködös, misztikus valamiről van szó, amit úgy képzelünk magunk elé, hogy becsukjuk a szemünket, és akkor elképzeljük, hogy itt van a mennyek királysága, hanem nagyon is gyakorlati dolgokról van szó. Nagyon gyakorlati dolgokról szól az, hogy eljött a mennyek királysága. Azt jelenti, hogy eljött Isten válasza minden problémádra. Eljött Isten válasza a sorsodra, vagyis eljött Isten válasza arra a kérdésedre, hogy mi a terve veled kapcsolatosan. Eljött Isten elhívása a te életedre. És eljött Istennek a terve, eljött Istennek a végcélja. Elejétől a végéig, úgy cakkumpak, tokkal, vonóval az egész, eljött, Istennél megvan ez, hogy ő mit akar veled. Mit akar veled itt a Földön, és mit akar veled itt az örökké valóságban. Ez mind megvan Istennél, és ezt jelenti a mennyek királysága. Hogy ez eljött, ez elérkezett, és ő uralkodik föl, uralkodni akar fölötted, és benned, és rajtad keresztül. Isten ezt a királyságot föl akarja benned építeni. És nem, figyelj ide, nem szabad megijednünk attól, hogy látjuk azt, hogy itt Európában és ebben az egész nyugati világban a kereszténység, a látható kereszténység hanyatlik. Hanyatlik, és ennek a hanyatlásnak nem látjuk a végét. Isten ettől nem ijedt meg. Ő ezt hamarabb tudta, mint te vagy én. És erre neki hamarabb megvolt a válasza, mint neked vagy nekem. És a válasz az, hogy Isten benned, az egyénben, benned és bennem fölépíti a királyságot. Növekszik benned ez a királyság, és a növekedésének soha nem lesz vége. Fel tudod ezt fogni, hogy Isten királysága növekszik benned, és ennek a növekedésnek soha nem lesz vége. Fel tudod ezt fogni, hogy ez a királyság, ez túlhalad téged, és engem. Ha csak te lennél a földön, ez a királyság te benned, akkor semmi gond, akkor te benned fog felnövekedni. Olyan módon, hogy soha nem lesz vége ennek a királyságnak. Isten mindig, ő mindig egyénekben gondolkodik. A nagy szerencse az, és az, ezt nevezzük ébredésnek, amikor sok egyén van, aki megtér, és átadja az életét az Úrnak, és őt követi. De Isten nem ijed meg akkor, ha csak egy Ábrahám van. Nem ijed meg akkor, ha csak egy Izsák van, ha csak egy Jákob van. Elkezdi bennük. És el is kezdte bennük, és ezért vagy te itt, ezért vagyok én is itt. Mert Isten elkezdte a munkát Ábrahámban, Izsákban, Jákobban, sőt elkezdte és be is fejezte a munkát az örökké valóságban. És Isten elkezdi benned is, és bennem is, elkezdi és be is fejezi a munkát. A Máté 13-hoz lapozzatok, egy érdekes igét mutatok neked, hogy ez hogyan történik. Máté 13:23, a magvető példázatból most kiemelünk egy igét, csak egy igét. Máté 13:23.
Az ellenben, akinél hasznos földre esett a mag, olyan ember, aki az igét hallja, belátásra jut, aki bizonyára gyümölcsöt is terem, és meghozza a 100-szorosat, a 60-szorosat és a 30-szorosat.
Ámen. Nincs idő az egész magvető példázatot kielemezni, de egy pontot hadd ragadja ki ebből. Nem véletlenül, hogy a csia fordítást olvastuk, mert itt szerepel ez a szó benne, amit már az előbb idéztem. Tehát belehullik a mag, az Isten igéje a szívedbe. Amikor jön hozzád az ige, belátásra jutsz. Tehát hirtelen belátásra jutsz. Belátsz valamit hirtelen. Meglátod, hogy egy adott ponton Istennek igaza van veled szemben. Nem a szomszéddal szemben, az majd az ő dolga. Azt ő elintézi, ahogy akarja. Veled szemben. Tehát amikor te hallgatod az ige hirdetést, vagy olvasod a Bibliát, jön hozzád egy ige, bejön a szívedbe, és érzed, hogy Istennek igaza van. Ekkor jutsz belátásra. Ha megtartod ezt az igét benned, magadban, akkor ez az ige fölnövekszik benned, és gyümölcsöt hoz létre benned. A kérdésem a következő. Miért így munkálkodik Isten? Hát nem lenne egyszerűbb, hogy megjelenik itt ebben a földi atmoszférában, mindenkit elrendez, mindenkit oda tesz a maga helyére, ahová való, kit ide, kit oda, és akkor a dolog el van intézve, sátánt is megkötözi, bedobja, mit tudom én hová, mindent lezár, megnyit, elvégez, becsuk, kinyit, stb., és senki nem tud ellenállni az Úrnak, lejön Isten dicsősége, és minden el van végezve. Igen ám, csak a helyzet az, hogy ez egy külső változás lenne. Nézd csak meg Izraelnek az életét, ott volt a 40 éven keresztül a felhőoszlop, a tűzoszlop. Isten dicsősége kísérte őket, a manna hullott az égből, a fűriek jöttek, vizet kaptak, óriási, olyan külső csodákat éltek át ezek az emberek, aminek a negyedétől mi extázisba esnénk valószínűleg, És ezek az emberek, a nagy részük, egy egész generáció nem változott meg. Nem változott meg. Nem változott meg. És nem azért nem juthattak be a földre, ahova Isten akarta őket vinni, mert nem tudtak volna gyalog menni ezek az emberek, és nem tudtak volna odaérni, hanem azért, mert nem változtak meg. És mivel nem változtak meg, ezért, figyelj ide, olvasd végig, eljutottak ezek az emberek arra a pontra, hogy azt az Istent, aki kihozta őket Egyiptomból, aki megígért nekik minden jót, megáldotta őket minden jóval, azt az Istent végül gonosznak látták, ezt benne van a Bibliában, olvasd csak végig, Mózes második könyvében is láthatod ezt, 2 Mózesbe, gonosznak látták azt az Istent, és azt gondolták, hogy Isten megdöbbentő, hogy az ember hova el tud jutni. Azt gondolták, hogy Isten meg akarja őket ölni. Az az Isten, aki kihozta őket Egyiptomból. Az az Isten, aki minden módon megmutatta, hogy mennyire, de mennyire szereti őket. És megdöbbentő, hogy egy egész generáció eljutott oda, hogy Istent úgy látták, hogy ez az Isten meg akar bennünket ölni. Sőt, a földről, ahova bejuthattak volna, úgy látták a földet, hogy az a föld megemészti annak a lakosait. Vagyis, ha bejutunk arra a földre, el fog az a föld minket pusztítani, meg azon a földön ott fog minket, ha nem a pusztában, akkor a földön, az ígéret földjén fog minket Isten megölni. Megdöbbentő, hogy az emberi lélek hova el tud jutni. Ha nem vagy Isten jelenlétében rendszeresen, ha nem bibliázol rendszeresen, ha nem újul meg az elméd az Isten igéjének a fényébe, akkor ide el lehet jutni. El lehet ide jutni. Távolivá válik minden. Távoli lesz az Ábrahám áldása. Távoli lesz tőled az örökké valóság. Távoli lesz az ígéret földje. Távoli dolog lesz számodra a megváltás. És minden távoli lesz. És csak ezek a hétköznapok lesznek. És Istent pedig úgy fogod látni, mint egy despotát, aki téged meg akar ölni, aki neked semmi jót nem akar megadni. Ezért Isten azt határozta, és mindig is ezt akarta, hogy benned fölépíti a királyságot azért, hogy ne legyen távoli tőled ez az egész, mert az, ami az emberbe benne van, az nem tud az embertől távol lenni. Érted ezt? Ezért Isten bejuttat egy magot mindig, bejuttat egy igét a szívedbe, ezen keresztül belátásra jutsz, megtérésre, új felismerésre jutsz, és elkezd megváltozni a te természeted. Elkezd átváltozni a te lelked. Ezért, amikor jönnek a próbák, a nehézségek, a megpróbáltatások az életedbe, mivel benned van a királyság, mivel Isten benned építi fel a királyságot folyamatosan mindig küld egy igét a szívedbe, folyamatosan mindig küld egy magot beléd, ami belátásra juttat téged, ami más felismerésre juttat téged, ami új felismerésre, új dolgokat ismersz meg ezáltal az Isten valóságából, és ez fölnövekszik benned, gyümölcsöt hoz benned, mivel ebbe a folyamatban te benne vagy, és ez újra és újra ismétlődik benned, sőt, megy is benned ez a folyamat, ezért már, amikor jönnek a nehézségek, a próbák az életedbe, akkor azokat már a mennyek királyságának a nézőpontjából fogod látni. Ezért tudott bejutni az ígéret földjére Józsué és Káleb, mert más szellem volt bennük. Azt mondták, amikor a Lali felolvasta ezt az igét a múlt héten szombaton, amikor a Káleb odament a Józsuéhez, és mondta neki, hogy figyelj öreg, emlékszel? 40 évvel ezelőtt beszélt velünk Isten. Emlékszel? Emlékszel, hogy volt egy beszélgetésünk Istennel 40 évvel ezelőtt? Mózesen keresztül Isten valamit beszólt nekünk? Hogy mind a ketten be fogunk menni az ígéret földjére? Miért? Azért, és ott azt mondja Káleb, hogy én a többi kémmel ellentétben, amikor visszajöttem, azt mondtam, ami az én szívemben van. Hát persze, ők is azt mondták, ami a szívükben van. És Káleb is azt mondta, ami a szívében van. Miért? Mert Kálebbe bejött a mag, bejött az ige. Belátásra jutott. Mi volt az ige? Az volt az ige, hogy be fogunk menni az ígéret földjére. Ez bejutott Káleb szívébe. Ez megragadta az ő szellemi felfogó képességét, és Káleb azt mondta, ebből nem engedek az hétszentség, akár mi történik, ennek valahogy az életemben meg kell történni. Ha 40 év múlva, ha 400 év múlva, ha 4000 év múlva, ha 4 millió év múlva, de meg kell történnie, mert ezt Isten mondta. És ennek az igének engedett Káleb, nem engedett annak a nyomásnak, ami jött a külső világba. Nem engedett annak, hogy nem volt 3 napig víz. Nem engedett annak, hogy nem volt élelem időnként, és meg kellett várni, míg jön a manna. Nem engedett annak, hogy nappal marha meleg volt a sivatagba, éjjel meg nagyon-nagyon hideg volt. Nem engedett annak, hogy a nép lázadozott. Nem engedett annak, hogy az ígéret földjétől nemhogy közelebb, hanem egyre távolabb kerültek. Nem engedett ennek Káleb, hanem azt mondta, ha a fene fenét eszik is, ha jégeső esik, ha akármi történik, ha nem tudom, mik potyognak az égből, akkor is ennek az ígéretnek valamilyen módon meg kell történjen az életemben, mert ezt Isten mondta. És ezt kell neked meglátnod, értsd meg, nagyon nehezek a hétköznapok, nagyon nehezek, ha tudnád, hogy én miket élek át sokszor, ha tudnád, hogy a feleségem miket él át sokszor, látjuk a hétköznapokat, és nem értünk, rengeteg dolgot nem értünk a sorsunkból, rengeteg dolgot nem értünk. De egy elhatározás van bennünk, én ezt tudom, hogy a Melindában is megvan, bennem is megvan. Nem tudunk mit csinálni, nem értünk rengeteg dolgot, de ha fene-fenét eszik is, el kell hinnünk azt az igét, hogy Ábrahám áldását megkaptuk abban a pillanatban, amikor újjászülettünk. Onnantól fogva Ábrahám áldása a tiéd, Ábrahám áldása az enyém. Nem tudom, hogy fog megtörténni, nem tudom, mi fog ebből megtörténni, nem tudom, hogy lesz ez az egész. De ha Isten megmentett engem, és téged, és mindannyiunkat, akkor gondolod, hogy Istennek az a végső célja velünk, hogy valahol kinyúlva, kinyúvadva lásson minket sikertelen, szerencsétlen, nyomorult végcél, végsorssal? Nem! Nem, és nem, és nem. És a harc itt van, a harc a te lelkedben van, és az én lelkemben van a harc. És ezt a harcot elmondom neked, a következő 30-40 évünk is arról fog szólni, hogy ezt a harcot fogjuk vívni a lelkünkben. Mert nem erről fog szólni ez a földi valóság. A rádió nem fogja bemondani, hogy Ábrahám áldása van a te életeden. Az RTL klubban nem fogod hallani, hogy az Ábrahám áldása van rajtad. Orbán, vagy a Merkel, vagy a mit tudom kicsoda, nem fogja neked elmondani, hogy Isten szeret téged. A munkahelyen a főnököd nem fogja mondani, hogy végre egy Ábrahám áldásával megtelt személy van itt. Azt fogja mondani, nem teszed azt, amit mondok, holnap már nem kell bejönni dolgozni, mert erről szól az élet. És neked ennek ellenére a lelkedben el kell döntened, hogy te jó ég, hát én emlékszem, hogy újjászülettem. Emlékszem, mikor beteltem Szent Szellemmel, én mindig ezekre szoktam visszagondolni. Emlékszem, mikor újjászülettem. Emlékszem, mikor beteltem Szent Szellemmel. Emlékszem, mikor elkezdtem nyelveken szólni. Emlékszem, mikor ugráltam az örömtől. És emlékszem, mikor olyan erő volt rajtam, és olyan öröme volt bennem Istennek, hogy azt kértem Istentől, hogy vegyem vissza ebből, mert félek, hogy belehalok ebbe a nagy örömbe. Emlékszem ezekre az első szeretetnek az élményeire. És akkor mindig felszoktam tenni magamnak a kérdést, hogy gondolod, hogy Isten azért hívott el, hogy megdögöljél a végén valahogy? Persze, meghalunk valahogy, vagy elmegyünk innen valahogy. Oké, ezzel semmi probléma. De értitek, hogy miről beszélek. Hát gondolod, valamit Isten akar veled, velem is, nem tudom mit, de valamit akar. És de egy dolgot biztosan tudok, hogy mit akar Isten. Egy dolgot biztosan tudok. Te benned áldatnak meg a földnek a nemzetségei. Ez meggyőződésem, hogy ez az én igém is. És mondok még valamit, ez a te igéd is, hallod? A te igéd, nem ma találtuk ki ezt, ott van, nyisd már föl, a Galata levélben ott van, az Isten áldjon meg. Megkaptad az Ábrahámnak az áldását. Ne tőlem kérdezd, hogy hogy fog beteljesedni, hát mi vagyok én, nem vagyok Isten. Ezt kérdezd meg az Istentől. Én sem tudom, hogy az én életemben hogy fog beteljesedni. De emlékszem rá, hogy az elmúlt 25 év során egy párszor voltam slamasztikában az életemben, és eddig Isten mindegyikből kihozott. Hát ha ezekből ki tudod hozni, akkor most az Ábrahám áldása, az, amit ő már az örökkévalóságban eltervezett, olyan nagy probléma lenne neki. Hát nem csak Ábrahám kapta meg, mindannyian megkaptuk, és tudod, engem megdöbbentett az, amikor olvastam most a héten Izsáknak a történetét, és mennyire magára vonatkoztatta Izsák az Ábrahámnak az áldását. Aztán Jákob is mennyire magára vonatkoztatta, mert ott már azt olvassuk, azt mondja, úgy mutatkozik be neki Isten, én vagyok Ábrahám és Izsák istene. És tudod, én vagyok, tudod az apád meg a nagyapád istene, tudod, akiről a nagyapád is beszélt, tudod, én vagyok, hello, én vagyok, hello. És Jákob maga egyből, amikor hallotta, hogy mondta neki Isten, amit mondott, akkor nem azt mondta, hogy na de ne haragudj, hát ez az Ábrahám áldását, én a teológián más tanultam, ez nem lehet, mert hát itt ez van megírva, itt az van megírva, és a Gamáliel professzor azt mondta, hogy ez így nem stíl, egyébként többek pontosan tudta szerintem mi az, hogy Ábrahám áldása, szerintem jobban tudta, mint sok mai keresztény, mert hogy zsidó volt. És érdekes, hogy Ábrahám rögtön ezt, vagy Jákob rögtön magára vonatkoztatta ezt. Rögtön magára vonatkoztatta. És miért? Mert tudta, hogy ezt Isten mondta neki. Ezt Isten mondta neki. Szeretnék még egy igét felolvasni, és ez lesz a zárás. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéhez lapozzunk. Lett volna még egy ige, de azt kihagyom most. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, Csia fordítás szerint szintén 8-as, 9-es, 10-es vers.
Ábrahám, mikor Isten szólította, hitétől indítatva engedelmeskedett, hogy elmenjen arra a helyre, amelyet örökrészül kellett kapnia. El is ment, nem tudva, hova megy. Hitétől ösztönözve lett vendéggé az ígéret földjén, akkor még idegenben, sátorban lakott Izsákkal, Jákobbal, ugyancsak az ígéretnek társ örököseivel együtt, várta ugyanis az alapokkal bíró várost, melynek készítője és építője az Isten.
Ámen. Figyeljetek, megdöbbentő. Tehát Ábrahám lakott egy olyan földön, ami fizikailag nem volt az övé, egy darab területen lakott ott sátoroztak. Mégis itt Izsákot, megdöbbentő, Izsákot és Jákobot is társ örökösnek nevezi. Mit mond rólunk az ige? Mi vagyunk mi Krisztussal együtt? Társ örökösök. Ez döbbenet. Ez megdöbbentő. És Ábrahám már nem csak abban a fizikai földben gondolkodott, hanem ő már mást is várt. Az alapokkal bíró várost. Ezt tudod, mit jelent a számomra? Ez a héten esett le nekem, hogy Ábrahámnak volt megtapasztalása Isten jelenlétével. Mert egy olyan ember, aki várja az alapokkal bíró várost, az lehetetlen, hogy ennek egy ilyen embernek ne lett volna, figyelj, de ezek az epifániák, amiket olvasunk, hogy megjelen neki az Úr, stb., persze ezek nem minden nap voltak, ez így van, ez kétségtelen. De az, hogy az Isten közelsége, ott volt az életébe. És Ábrahámnak ez nem csak egy ködös valami dolog volt, ez biztos. És ezt abból gondolom, hogy máskülönben nem gondolkodott volna a mennyei városról. Mert itt azt mondja, az alapokkal bíró várost várta. Tehát Ábrahám már nem csak azt várta, hogy enyém lesz egy nem tudom hány négyzetkilométernyi terület, hanem túllátott ezen, ő már a mennyeit látta. Érted ezt? A mennyeit látta, és ahhoz, hogy a mennyeit lásd, kell naponta Istennel találkoznod valamilyen formában az igén vagy az imádkozáson keresztül. És itt hadd mondjak neked egy személyes dolgot, nagyon be kéne fejeznem, de nagyon nehéz. Hadd mondjak egy személyes dolgot neked. Senkire semmit nem akarok ráerőltetni, ez egy személyes dolog, amit most mondok. Hetekkel ezelőtt volt itt szó a nyelveken szólásról. Mondom, ez egy személyes dolog, amit mondok. Annak ellenére, hogy az egyházban mindenfélét tanítanak a nyelveken szólásról, legkisebb, meg a legértéktelenebb, meg a minden már olyan alacsonyra teszik, hogy már nem, ennél már egy hamis pénz is többet ér már lassan, mint a nyelveken szólás a mai egyházban. Én személyesen el tudom neked mondani, hogyha te most megkérdeznéd tőlem, hogy mi az, amiért a szellemi életemben nagyon hálás vagyok Istennek most az igén kívül, mert az igének van a legnagyobb tekintélye az életemben, ez egyértelmű. De mi az, amit a szellemi életemben a legtöbbet használok, akkor én elmondom neked, a személyes ima életemben ez a nyelveken szólás. Barátom, ha nem tudok legalább egy, és nem mindig van erre idő, de egy gyakorlati tapasztalatot mondok neked. Huzamosabb nyelveken imádkozás után olyan módon be lehet kerülni Isten jelenlétébe, hogy megszűnik szinte körülötted ez a fizikai világ. És érzed, hogy az Efézus 2, hogy fennülsz a mennyben, érzed, hogy ez igaz. Hát persze, hogy igaz, mert egyébként a szellemed az valóban fent ül a mennyben. Látjátok, ez is ez a nézőpont, amiről az elején beszéltem, hogy itt jövünk, megyünk, ez a külső világ. Én fogom ezt a mikrofont, ez a külső világ, lekéssük a vonatunkat, ez a külső világ, de a szellemünk az fennül a mennyben. A probléma a lelkünkkel van, hogy az én lelkem most marhára ideges most majd mindjárt, hogy hogy érem el a vonatot, de ha most elkezdenék nyelveken imádkozni, és eltelne egy óra, két óra, és benn vagyok Isten jelenlétébe, akkor a lelkem átemelkedik a szellememhez, nem tudom másképpen mondani, és egyszerűen a lelkem megkapja azt az üzenetet Istentől, vagy a lelkem ráérez arra a valóságra, érted? A valóságra. Tehát a lelkem ráérez a valóságra, és érzem, hogy te jó ég, tényleg ott ülök a mennyben. Te jó ég, tényleg ott ülök Istennel. Tényleg uralkodok Istennel. Tényleg, 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 tényleg. És hogy minél többet vagy Isten jelenlétében, minél én legalábbis a személyes életemben ezt élem át, minél többet vagyok Isten jelenlétében, minél többet imádkozom nyelveken, hangsúlyozom nyelveken, mert ha nagyon sokszor értelemmel elkezdek imádkozni, akkor az első mondatom az úgy lenne, hogy Istenem, most mondok egy néhány mondatot, de arra ne figyelj oda. Mert az ember lelkében sokszor ez van. És ilyenkor sokszor azt mondom, Uram, csak meg ne hallgasd, amit most mondok, mert a lelkem tele van mindenfélével. Meg vagyok róla győződve. Az ember szelleme meg van váltva. És mivel, amikor nyelveken szólsz, a megváltott szellemed imádkozik, ez egy megváltott ima. Ez egy megváltott ima, egy szellemi ima, egy mennyei ima. Ha nyelveken imádkozol, jól imádkozol. Nem baj, ha nem tudsz imádkozni értelemmel. Hát mondtam, az előbb mondtam neked. Én sokszor olyanokat tudnék mondani inkább, hogy azt nem is mondom inkább. Nem mondom. Mert érzem, hogy nem lehet, nem szabad. Nem szabad engedni az ördögnek, nem szabad engedni a keserűségnek. De ha nyelveken imádkozom, jól imádkozom, és elmondom neked, igen, tudom, szokták mondani nyelveken szólás, hát inkább profétálni kellene, de szeretném föltenni azt a kérdést, hogyan akarsz te profétálni, amíg nyelveken se imádkozol? Hát a profétálás egy következő lépcsőfok. Az nem úgy van, hogy te hirtelen felugrasz a második lépcsőfokra. Ez a te gondolkodásmódodban van így, de Istennél nem így van. És nekem, és ez tényleg ezzel zárom most már, nekem a személyes ima életemet ez az ajándék rendkívül meggazdagította. És én meg vagyok arról győződve, értsd meg, a következő időszakba a természet feletti fel kell értékelődjön az életedbe. Mert alszik ez a világ, ahogy a Noé időszakában is aludtak, és nem vettek észre semmit. Ez azt jelenti, hogy az emberiségből kifog aludni a természet feletti iránti vágy, elalszanak, teljesen materiálissá válnak, és úgy fog rájönni az emberiségre a katasztrófa, hogy nem veszik. Már mire észbe kapnak, már nem lesz idő a változásra. De ha te Isten jelenlétében vagy, akkor a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szelemén keresztül mindig meg fogod kapni azt a lépést, amit Isten mutat neked, hogy hova menj, merre menj, mit csinálj, mint ahogy Józsefnek is megmondta, vigyétek Jézust Egyiptomba, költözzetek Egyiptomba, és így Heródes nem tudta őt megölni. Ez Isten jelenlétében kell lenni, és Isten ilyen gyakorlati útmutatásokat is ad. Testvérek, be kell fejeznem. Tudnám folytatni tovább, de be kell fejeznem. Érzem, és most már tényleg ez az utolsó mondatom, nagyon kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el ezeken, mert érzem, hogy ez sorsdöntő évek következnek ránk. Sorsdöntő években, sorsdöntő pillanatokban vagyunk. Ha nem tanulunk meg bemenni a természet felettibe, a mennyei világba, elveszünk. El fog minket sodorni ez a hétköznapi élet. Mert nem lesz könnyebb. Nehezebb lesz. De ha Istennel vagy, akkor neked jobb lesz. Nehezebb lesz, de jobb lesz. Amen. Isten áldjon titeket.